Folytatódik az aréna, vendégünk továbbra is Batta András, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora, akivel az intézmény felújításáról beszélgettünk a hírek előtt. Megvolt a búcsú fesztivál, vagy a búcsú koncert sorozata régi épülettől, kezdődhet a felújítás, de sokan felteszik a kérdést, hogy most mi lesz majd 2 évig? Hol találkozhat koncertekkel a zeneszerető közönség, aki hagyományosan mondjuk a Zeneakadémiára járt eddig koncertekre?
Igen, hogy milyen erős az érzelmi kötődés a közönségnek is a Zeneakadémiához, ez is a búcsú fesztiválon vált számomra teljesen bizonyossá. Ott ugye voltak nyílt napok, úgynevezett nyílt napok, amikor megmutattuk az épületet, olyan helyeket is, amiket nem ismertek, és elmeséltük, hogy majd itt ez lesz, az lesz, ez változik, az változik, és hát ezrek zarándokoltak el. Tehát van egy nagyon komoly kultúrát fogyasztó réteg Magyarországon és Budapesten, akinek az életéhez a Zeneakadémia szervesen hozzátartozik. Tehát aki emlékszik arra, hogy gyerekkorában elvitték a szülei egy ifjúsági koncertre, aki az iskolájával, az iskola kórusával egyszer énekelt a Zeneakadémia nagytermének a színpadán, vagy a zeneiskola kis csellistája vagy hegedűseként 5 percig játszott ott valamit. Tehát én is megdöbbentem, hogy ez mennyire az emberek szívében gyökerezik ez az egész zeneakadémiaság tulajdonképpen. Tehát ez az eszme, ez a feeling, ez a hon haza érzet. Zárójelbe jegyzem meg, hogy például Solti György, aki ugye a fasizmus elől menekült, emigrált a világháború kitörésekor, amikor később megkérdezték tőle, hogy hát mit jelent számára az Magyarország, akkor mindig az, hogy a Zeneakadémiát, tehát az alma mater, tehát hogy az a hazája, az a szellemi hazája. És most ezt éreztem olyan sokakon, akik eljöttek hozzánk, úgyhogy biztos, hogy ez egy nehéz időszak lesz, mert hiány hányozni fog mindenkinek a Zeneakadémia.
És maga az épületnek a minőjője.
Maga az épület a koncerteknek a hangulata, az elrendezés a közönségnek és a művésznek az elrendezése, ami a Zeneakadémia nagy termében annyira egyedülálló, hogy olyan közel vannak egymáshoz, és a test közelben érzik a művészt, a művész test közelben érzi az ember, tehát a reakciók, a kimondatlan reakció, egyszerűen a lélegzés, a köhögés, a csönd, ez a művészekre nagyon erősen hat. Tehát ők amikor játszanak, akkor valahogy a minden érzékszervük ki van élesülve.
Igen, több helyet olvastam a Zeneakadémia vonatkozásában, amit egyébként Európa egyik legjobb akusztikájú koncerttermének is tartanak, de hozzáteszik azt is, hogy úgymond barátságos az akusztikája a Zeneakadémiának.
Igen, igen.
Tehát amit mondjuk a művészetek palotája esetében is mindenki elismeréssel nyilatkozik, de hát az mégis egy hatalmas tér és egy egészen más akusztikájú. Azért is hozom szóba a művészetek palotáját, mert lehetséges koncerthelyszínként emlegették a művészetek palotáját is, de olvashatunk a Francia Intézetről, a Vakok Intézetének egy terméről, tehát hol lesznek a lehetséges koncertek?
Hát a mi koncertjeink, tehát a fiatalokkal, a saját rendezésű koncertek, részben a művészetek palotája ad otthon, de hát ők mindenkinek nem tudnak otthont adni, és főleg nem állandóan, mert akkor tönkre megy a művészetek palotája, de hát velük hagyományos jó kapcsolat van. A Francia Intézet az egészen különleges felajánlás, mert ők évi 24 alkalommal gyakorlatilag ingyen, tehát a minimális rezsiköltségért odaadják a nagyszerű auditoriumot, ahol mi már február elejétől péntekenként megrendezzük a magunk koncertjeit fiatal tehetségek bemutatásával. És ennek van egy nagyon jó közönsége, állandó közönsége, egyébként a franciáktól is lehet tanulni, tehát ahogy ott az igazgatótól kezdve az utolsó beosztottig viszik a propaganda anyagot a nagy táskájukkal, és mindenütt kiadják. Tehát egy olyan jól működő kulturális központ, ami példaértékű minden kulturális intézmény számára. Na most van egy 6. kerületi közösségi, Terézvárosi közösségi ház az Ötvös utcában, amit nemrég nyitottak meg, és aminek szintén tartalmat lehet adni zene által is. Tehát oda is mennénk, valóban a Vakok Intézetében, a Nádor teremből is kaptunk megkeresést. Hát egy kicsit szét lesz aprózva, és hát ami a közönségnek egy mindenképpen hiányozni fog, azok a külsős koncertek, tehát amikor valaki egy zongora est sorozatot rendezett az akadémián, illetve zenekarok a maguk bérleteit meghirdették az akadémián. Ezekkel mi ugye nem tudunk foglalkozni, mert örülünk, hogyha a saját koncertjeinket elhelyezzük. Tehát azért a magyar budapesti koncertélet ezáltal mindenképpen sérülni fog. Itt ugye a nagy kérdés számomra az, hogy mi van a pesti Vigadóval, mert most jönne el a Vigadó ideje, tehát ha az kész van, vagy amikor kész lesz, akkor az sok mindent pótolhat. Az MTA-ban is, a Roosevelt téren ott van a felolvasó terem, ahol szintén lehet koncerteket adni.
Ezek ugye a koncerthelyszínek, de hát van még egy nagy kérdés, hogy hol lesz az ideiglenes lakhelyük a növendékeknek, az oktatóknak, a tanároknak, hol zajlik majd az oktatás, mert ha jól tudom, akkor ugye most a Zeneakadémia már bezárta a kapuit a nagy közönség előtt, de azért az oktatás még zajlik az épületben.
Úgy van.
Ennek a szemeszternek, vagy ennek a fél évnek a végéig.
Igen. Ugye nekünk van még két másik épületünk, a régi Zeneakadémia, illetve a Semmelweis utcában a volt tanárképző intézetünknek az épületet, tehát oda mindenképpen amennyire lehet, hát bezsufoljuk az oktatásnak egy részét legalábbis, de szükség van egy átmeneti épületre, ami mindenképpen, amíg a Veselény utcai új épület nem készül el, otthont ad az oktatásnak. Na most itt hatalmas kutatómunkát végeztünk, és azt is tudjuk, hogy egy közeli épületnek kell lennie, hogy egy viszonylag régi épület, ahol vastag falak vannak hangszigeten, mivel a közbeszerzési eljárás, ami hát ugye minden ilyen dolognál alapvetően fontos, nem zárult le, ezért nem tudom még a helyet.
Tehát még nincs helyszín.
Megmondani, még nincs helyszín.
Ezt nem könnyű megtalálni. Éppen olvastam egy nyilatkozatot a mostani felújítást vezető főmérnöktől, Lakatos Gergelytől, aki azt mondta, hogy a Zeneakadémiának nem könnyű megfelelő helyet találni, ha volna a Zeneakadémiának hívnák.
Hát ez így van. Olyat úgyse lehet találni, és ez csak átmeneti lehet, de nekem meggyőződésem, hogy ez, tehát azok között, akik jelentkeznek a közbeszerzésre, azok között meg fogjuk találni azt az épületet, amire szükségünk van.
A rekonstrukciónak vagy a felújításnak a, mondhatjuk, hogy a két mottója az értékmegőrzés és a korszerűsítés. Tehát nyilván ez azt jelzi, hogy a műemléki jelleget, a szecessziós stílusjegyeket mindenképpen meg kell őrizni, de ugyanakkor a 21. század komfortját is megteremteni az új Zeneakadémián majd. Ezt a kettőt kell majd összehangolni, és nyilván ez már a tervezés fázisában sem volt egyszerű, a kivitelezés fázisában talán még nehezebb lesz.
Így van, ami az újat jelenti, ott ugye a közönségforgalmi területeket akarjuk bővíteni, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a pincét, ami egy óriási nagy terület.
Nem is kevésen, mert ha jól olvasom, akkor 2000 négyzetméter.
Így van, amit eddig csak hát részben tudtunk kihasználni, meg hát nincs is olyan állapotban, hogy ott lakható legyen, viszont a felújítás alatt el fog készülni ott a mosdóknak a sokasága, egy stúdió kiszolgáló rész, a művészeknek, mert az sem volt tartható, hogy unabban a közönségbüfébe jártak a művészek 5 perccel a koncert előtt, ahol a közönségnek a tagjai hangoló, ugye ez azt jelenti, hogy a zenekarnak valahol le kell vetközni, a zenekari tagoknak át kell öltözni, be kell hangolni a hangszereket, tehát ezeket mind levisszük a pincébe, több művész szoba lesz ezáltal a nagy terem bejáratánál, tehát megpróbáljuk komfortosabbá tenni ezeket a részeket, és a másik oldalon pedig ortodox módon az eredetihez ragaszkodnánk, az eredeti visszaításához, ami még a nagy teremnek a színét is érinteni fogja, ami valószínűleg sokakban hát meglepetést fog kelteni. Ez a bizonyos középbarna szín, ami most a nagy teremet jellemzi, ez eredetileg nem így volt, hanem egy jóval sötétebb alapon rengeteg apró díszítéssel festették ki, és számunkra érthetetlen okok miatt 1950 körül szépen fogták és ráfestettek egy barna réteget erre a szecessziós csodára, ami alatta van, és amit már meg is kutattak a restaurátorok. Úgyhogy ez is, illetve a kis terem, hogy visszaállítjuk az eredeti opera, a kis opera színpadot, ez mind lámpák természetesen, amiket sajnos 70-es években abszolút nem odaillő módon cseréltek ki, tehát nem ezek a gömbölyű zenekarra jellemző lámpák, hanem inkább ilyen enyhén szocreál jellegű 60-as, 70-es évek lámpák, hát ezek persze kikerülnek. És az első emelet, ami a szív híve az akadémiának, a freskó előtt, az első emeleti erkélynek a bejáratánál eltűnik a ruhatár, ott egy gyönyörű szép nagy tér lesz, ahol hát részben fogadásokat lehet majd rendezni, részben lesz egy olyan büfé, ahol le is ülhetnek az emberek a szünetbe. Tehát az a bizonyos tömegnyomor, ami most a Zeneakadémiát jellemzi egy-egy teltházas koncerten, az remélhetőleg meg fog szűnni.
Tehát nyilván nagyon fontos kérdés, az akusztikáról már szó volt, hogy Európa egyik legjobb akusztikájú koncerthelyszíneként tartják számon a Zeneakadémiát, de nyilván itt a felújítás során egy új burkolati elemtől, egy új szigeteléstől már változik az akusztika. Tehát nyilván nagyon fontos hogy ezt az akusztikát, az eredeti akusztikát megőrizzék. Ráadásul ugye, ha jól tudom, akkor hát egy légkondicionáló berendezés is most kerül majd telepítésre.
Úgy van.
Az sem mindegy, hogy...
Úgy van. Hát ezek mind olyan dolgok, hogy az ember, amikor így hallja, hogy mi mindenre kell figyelni, akkor azért összeszorul a gyomrom, mert ugye rengeteg dolog van, ami rajtam kívül eső, tehát itt az ember csak a szakemberekbe bízhat meg. Egyébként akusztikai szakemberünk, van egy világklasszis is, ez a Larry Kierkegaard úr, ő is dolgozott, de nem ő volt ott egy idősebb akusztikus, aki azóta meghalt, felügyelte a Művészetek Palotáját, de már onnan az ismeretség egyébként, és hát ez az úr a Barbicentől kezdve a bostoni szimfonikusoknak a nagy terméig mindenütt ilyen felújításokban is részt vett. Ugye itt mindig azt mondja mindenki, a Kocsis Zoltántól a Schiff Andrásig, és a Ránki Dezsőtől a Fischer Ádámig, és mindenki, hogy ne rontsák el. Tehát nem kell ezzel javítani, nem kell semmit csinálni, csak maradjon meg ez az akusztika. Hát reménykedünk.
Említettük, hogy az épület búcsúztató fesztivál a Da Capo 2011 címet viselte, utalva ezzel arra, hogy 2011-ben reményeik szerint visszaköltözhetnek az új épületbe, és ez azért is lényeges, mert ugye Liszt évforduló lesz 2011-ben, tehát szép dolog lenne, ha valóban ezt már az új épületben tudnák köszönteni a Zeneakadémiát, de a rossz nyelvek szerint azért elképzelhető, hogy időközben lehet módosítani majd ezt a Da Capo 2011-et 2012-re vagy 2013-ra, és hát tudjuk, hogy bár ne így legyen, de hát tudjuk, hogy Magyarországon és Budapesten élünk, ahol a komolyabb beruházások megkezdése után szinte azonnal be is jelentik, hogy mennyit is csúszik ez a kivitelezés, vagy ez a beruházás, de ne így legyen.
Még azt kell ezt hozzátenni, hogy nem csak a beruházás alatt, hanem mire a beruházás megindul, tehát olyan sok idő telt el az első gondolattól, a beruházás megkezdéséig és a közbeszerzések és az egyéb rendkívül bürokratikus folyamata van ennek az előkészületnek, amit szerintem a jövőben akár uniós projekt, akár nem, egyszerűsíteni kellene. Nem engedhető meg az, hogy egy két éves beruházást, egy három éves ilyen tilitoli hivatalos akadályverseny előzze meg.
Mert Ázsiában másképp csinálnak, amiről szól.
Az érzésem, hogy igen.
Csak nem 11 milliárd forintos beruházásról van szó, és ennek 90%-a uniós társfinanszírozásból valósul meg az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében. Azért mondhatjuk, hogy már az sem szokványos, hogy egy felsőoktatási intézmény egy ilyen nagyságrendű uniós projektre pályázik. Hát az meg még inkább nem szokványos, hogy meg is nyeri ezt a pályázati pénzt. Hogyan tekint vissza erre a pályázatra?
A nagy időszak az volt, amikor különböző embereket kellett megnyerni az ügynek.
Tehát tulajdonképpen kellett lobbizni.
Nagyon kellett lobbizni, és éveken át kellett lobbizni. Tehát onnantól kezdve, hogy én 2004-ben beültem a rektori székbe, onnantól kezdve gyakorlatilag ez volt a fő motivuma az életemnek, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy itt nagy szerencsével véletlen ennek jó csillagzatoknak az összeállásával, harmóniájával, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, Amerikában. Tehát olyan befolyásos embereknek a véleményét és a mellénk állását sikerült megnyernem, hogy hogy ez valahogy egy természetes következménye, természetes előzménye volt annak, hogy aztán
megkaptuk. Abba a folyamatba, amiről már legutóbb beszélgettünk, hogy azért itt a Zeneakadémia megpróbál új típusú kapcsolatokat kialakítani, például az üzleti élet, vagy az üzleti világ szereplőivel?
Igen, igen. Azt is, és rögtön a kezdetén, mikor megint csak egy példa, amikor egyszer csak az ajtómban, a irodaajtóban minden bejelentés nélkül, ez csak megjelent az akkori amerikai nagykövet, Walker úr, akiről aztán később derült ki, hogy Bush elnöknek a nagybátyja, és hát ugye rendkívül befolyásos, és bejött hozzám teljesen egyedül, tehát semmi testőr, és csak úgy barátilag, nem is ismertük egymást, és rögtön az volt az első szava, hogy hát Batta úr, ez egy óriási hivatal, egy óriási állás, amit maga betölt, és hogy tudom-e, hogy ez a világ egyik legjelentősebb intézménye is, hogy ez mennyire fontos, és ott onnantól kezdve ő állandóan minden módon támogatta a mi tevékenységünket. Tehát ilyen, mikor ezt először megéreztem, akkor, és jöttek a többi nagykövetek, és sokaknak az első útja tényleg mind a mai napig oda vezet a Zeneakadémiára, mert már úgy jönnek ide, hogy hát Magyarország az egyike a legfontosabb és leginkább tiszteletre méltó helyeknek a Zeneakadémia, akkor én is úgy beleszédültem ebbe, hogy te jó Isten, hát ezek tudnak valamit, amit mi természetesnek veszünk, mint a velencei polgárok, hogy ők minden nap a Canal Grande-n mennek végighajóznak, már oda se néznek azokra a palotákra. Mi is így vagyunk, hogy hát olyan természetes, hogy ilyen az zenei élet, és hogy ilyen magyar muzsikusok vannak, meg ilyen magyar zenei képzés, és Zeneakadémia van, de ez nem olyan természetes, hát ez világszenzáció, és én tulajdonképpen erre a hajóra ültet, erre az áramlatra tudtam felülni.
Ennek a nyomán fogalmazódott meg a zenei szilícium völgy gondolata, és amit több interjúban is említett.
Így van, mert nekem meggyőződésem, hogy a Zeneakadémia az, ahogy ma mondani szokás, tényleg egy zászlós hajó, tehát ha már a Zeneakadémia ilyen világ sikere van, ha ennyi pénzt kap, ha a magyar állam most már ennyire fontosnak tartja, akkor nekünk az egész magyar zenei életet magunk után kellene húzni, és itt ugye a legfontosabb az alsófokú zeneiskolai képzés. Mert hogyha az nincs, akkor nincs magyar zenei élet, nincs Zeneakadémia, tehát ha ilyen körülmények között, ahogy most, hogy még mindig államilag támogatva, még mindig nagyszerű zenetanárok közreműködésével kb. 200 ezer gyerek tanul Magyarországon zenét. Ez egy olyan alap, amiből ki lehet választódni, amiből új Kocsis Zoltánok születhetnek, vagy tehát kerülhetnek.
Ha ez nincsen, akkor vége mindennek. Akkor nem lesznek új Ránk Idezsők és új Kocsis
Zoltánok. Így van, tehát nem szabad abba a hibába esni, hogy azt hiszük, hogy a jéghegynek csak csúcsa van, ami a víz fölött látszik, és ami a víz alatt van, az nem látszik. Tehát az ennek nem tud meglenni enélkül a televény nélkül, amire épül mindez. Úgyhogy én ezt rendkívül fontosnak tartom, hogy akkor most figyeljünk oda az egész magyar zeneoktatásra.
Mit tud ezen a téren tenni a Zeneakadémia, mert hogy igencsak aggasztó hírek láttak napvilágot, például most legutóbb a költségvetés vitája során, hiszen a költségvetés jövőre jelentős összeget von el ettől az alapfokú zeneoktatási hálózattól, és hát nyilván ez azt is jelenti, hogy mondjuk a szülőknek kell majd nagyobb terhet vállalniuk, vagy abba hagyja jó néhány gyerek az alapfokú zene tanulást.
Igen, azt hiszem, hogy annyi eredménye volt a tiltakozásunknak, hogy az eredeti elképzelés, ami hatalmas összeg lett volna, az eredeti elképzelés megváltozott, és jóval kevesebbet vonnak el, mint amennyit terveztek, de azért így is sérül majd a rendszer. Hát itt sajnos meg kell mondjam, hogy akármennyire is optimista vagyok, és ugye még a jövőbe szeretek nézni, és reménykedve, de hát maga a Zeneakadémia sem áll jól. Tehát az egyik oldalon ott van a 11 milliárdos beruházás, a másik oldalon napi gondokkal.
Igen, azt mondom, hogy éppen ennek az uniós projektnek a része nem pusztán az intézmény felújítás és a rekonstrukció, hanem például ez az arculatformálás, illetve a zeneiskolai hálózatnak a ápolása, megerősítése.
Így van, így van. Ez egy fejlesztés, ami tartalmilag is fejlesztés, tehát hogy teremtsünk hangversenyezési lehetőséget fiataloknak, hogy az együttesek, tehát elsősorban a zenekari és az énekkari kultúrát fejlesszük, hogy tehetséget gondozunk, hogy a zeneiskolákat karoljuk föl, hogy olyan tanárokat neveljünk, akik vonzó módon tudják továbbra is a zenét oktatni, és nekem még van mellette egy ilyen teljesen utopisztikus Don Quixote-i gondolatom, hogy egy olyan zenei mozgalmat kellene Magyarországon megindítani, ami a hátrányos, jelesül elsősorban, hogy a cigány fiatalság körében a zenével orvosolhatna komoly társadalmi problémákat, ugyanis erre van példa a világon, másút például Venezuelában, de most már Latin-Amerika többi országban, ahol iszonyatos szegénységbe, bűnözésbe, drogba, és így tovább élnek fiatalok, és ezeket a fiatalokat, vagy egy részüket legalábbis a közös zenélés segítségével sikerült megmenteni. Tehát ennek egy óriási nagy jelentősége lenne, és itt is valahogy a Zeneakadémiának kéne, ha más nem, egyfajta védnökséget vállalni e felett a program felett.
Ez a zeneiskolai hálózat vajon hogyan vészelheti át a nehezebb időket? Én azt olvastam, hogy olyan 240-250 ezer forint nagyjából évente egy alapfokú zenei képzés egy tanuló vonatkozásában, és eddig, ez idáig nagyjából olyan 5-10% volt ennek a költségnek, amit mondjuk a szülőknek kellett állnia, ha mondjuk hegedűre oktatta a gyereket egy iskolában. Jövőre ezek hogy fognak alakulni, véletlenül ezek a számok, mennyivel lesz ez nagyobb tehertétel, mert ilyen 30% körüli szülői tehervállalása is lehetett olvasni, és hát ennek ugye az lehet a velejárója, hogy nagyon sokan abba hagyják ezeket az alapfokú zenei tanulmányokat, másrészt pedig nagyon sok zenetanár vagy zeneoktató, akik például a Zeneakadémián végeznek, és a Zeneakadémiáról kerülnek ki, azok állás nélkül maradnak.
Itt nagyon sok probléma van, és veszély van. Én azt gondolom, hogy mindenképpen egy olyan rendszert kellene kialakítani, hogy a kiváló zeneiskolák, a kiváló tanárok és a tehetségek fönnmaradjanak a szinten. Tehát arra oda kellene figyelni, hogy egy hátrányos helyzetű vagy társadalom mélyéről jövő gyerek, hogyha nagyon tehetséges, akkor őt valami módon támogatni a tanulásában.
Én csak gondolom, megvannak ezek a jó nevű, mondhatjuk azt, hogy már-már kiemelt státuszú zeneiskolák, talán ott nem is lesz gond. De egy kerületi önkormányzati, vagy egy vidéki önkormányzati fenntartású iskola, ahol szintén kinevelődhetnek tehetségek, ott bizony lehet, hogy sok fejtörést okoz majd ez.
Igen, én azt gondolom, hogy valami, most egy csak idézőben mondom, egy olyan bankot kellene létrehozni, amely állami és magán segítséggel ezt az ügyet fölkarolja, mint ahogy most ugye alakuló félben is van egy olyan bank, amely ezeket a szegény rétegeket próbálja ugye hitellel ellátni, és nem a banki farkas törvények szerint, hanem egy non-profit banki eszme kezd megszilárdulni, és ez nekem rendkívül módon tetszik, és valami ilyesmit tudnék elképzelni, hogy a zene tanulásra hozzunk létre, vagy hozzon létre az állam valamit. Nem szabad ezt elhagyni, mert akkor tényleg már alig marad valami Magyarországon, ami igazán értékes, és
külföldről is számít. A zeneiskolai hálózatunk volt az, amit külföldről is irigykedve néztek, vagy a tengeren
és most is irigykedve néztek.
És nálunk gazdagabb országok is megpróbálták ezt megcsinálni, és valahogy nem sikerült.
Igen. És nem is csak a pénz kérdése volt valószínű az ő esetükben, hát ehhez évtizedek kellettek, amíg ez fölépült, ez az egész rendszer. Itt a Kodály tanítványai, a képzés maga, ami borzasztó nagy szerepet játszott. Ez egy olyan kincs, ez egy tulajdonképpen egy hungarikum. Majd azt mondja, a világörökség része most, hogyha nagyképpen akarok fogalmazni, tehát valahol ez egy világörökség, de mindenképpen egy magyar örökség. Na most ez stratégiai fontosságú kis pénzről van szó, tehát az ember azért borzasztó, és az ember egyik szeme sír, mert ennél sokkal nagyobb pénzek mennek el fölösleges vagy kevésbé tartalmas dolgokra. Tehát ennek a töredékéből ezt a világra szóló magyar zenei életet meg lehetne menteni.
Hát reméljük, hogy így lesz. Az elmúlt órában Batta András, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora volt a vendégünk itt az arénában. Rektor úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzá.
Köszönöm szépen.